Úrunk, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bőrszívhez juthassunk. Ez esztendőnek az utolsó napján is az apostol szava köszöntsön valamennyiünket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük a 90. Zsoltár első versét. 90. Zsoltárunk első verse így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva, te voltál, és te vagy erős Isten, és te megmaradsz minden időben. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük tovább a megkezdett 90. Zsoltárunkat, annak a második, a hetedik és a 9. versét. Tehát a 90. Zsoltárnak a második, hetedik és 9. versét énekeljük. Második vers így kezdődik, az embereket te meghagyod halni.
Az embereket te meghagyod halni, és ezt mondod az emberi nemzetnek, légyetek porrá, kik porból lettetek. Mert ez eresztendő előtted annyi, mint a tegnapnak ő elmúlása. És egyének rövid vigyázása. Taníts meg azért minket kegyelmesen, hogy rövid voltál életünknek, értsük, és eszességgel magunkat viseljük. Ó, Úristen, fordulj hozzánk ismétlen, míg hagyod, hogy értünk nyomorogjon. Könyörülj már a te szolgáidon. Szolgáidon láttassad dolgaidat, dicsőségedet ezeknek fiaim. Add értenünk felséges hatalmadat. Mi kegyes Úrunk, ó irgalmas Isten, minden dolgunkat bírjad, forgassad, kezeink munkáit igazgassad.
Mai Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki teremtette ezt a földet, aki Atya, Fiú és Szentlélek, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, 90. Zsoltár szavaival állunk meg előtted ez esztendő utolsó estéjén, és valóban úgy érezzük, hogy napjaink fölött nem vagyunk urak. Elmúlt egy esztendő, és úgy érezzük, hogy oly kevés dolog van, amire mi hatással lehettünk volna. Talán úgy érezzük, hogy a napok elsuhantak felettünk, és nekünk nem volt beleszólásunk abba, hogy mit hozott számunkra az a nap, aztán a következő nap, és így telt el fölöttünk ez az esztendő. De mégis hálás szívvel állhatunk meg előtted. Mert látjuk, Urunk, azt, hogy a te kegyelmed azt, hogy megélhettük ezt a napot is. Hogy napjainkhoz napokat toldasz, éveinkhez éveket, és így állhatunk meg most előtted megköszönve a gondviselést, a szeretetet, azt, hogy megtartottál bennünket mindez idáig, és köszönjük azt, hogy talán akkor, amikor a világ fiai petárdákkal, tűzijátékokkal, hangos zeneszóval, tánccal és mulatsággal próbálják meg magukat áttenni a következő esztendőre, nekünk fontos volt az, hogy megálljunk előtted egy rövid órácskára, megköszönni azt, hogy te velünk voltál, és velünk vagy. Köszönjük, hogy így hívtál bennünket ide. Köszönjük, hogyha talán lépteink nehézsége és akadály lehetett volna abban, hogy itt legyünk, de te mégis erőt adtál nekünk. Köszönjük, hogyha esetleg otthoni vendégeket hagytunk ott, és fontosnak tartottuk azt, hogy még ha őket magukra hagyjuk is, halljuk a te szavadat, együtt legyünk a testvérekkel és te veled, és dicsőítve megköszönjük neked a te jóságodat. Kérünk téged azért, Urunk, hogy hagyd ne jöjjünk ide hiába, szólj hozzánk a te szent igédben, taníts bennünket az évnek utolsó napján is, ahogy ezt egész éven tette. És kérünk a te szent lelkedért, hogy áld meg az ige hirdetőjét, hogy bátran hirdesse a tőled kapott szavakat, és valamennyiünket áld meg, hogy ne csak a fülünkig hatoljon ez a szó, hanem a szívünkig gyökeret verjen abban a te igéd, és a következő esztendőben még több gyümölcsöt teremhessünk a te egy neved dicsőségére. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, amint az szól hozzánk a mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszból, Péter apostol második levelének harmadik részéből. A harmadik rész 8-tól a 18-ig terjedő verseiből, valamint alapigeként a Lukács evangéliumának 17. részének 20. és 21. versét fogom olvasni. Kérem a testvéreket, hogy a hosszú ige szakaszt és a bizonyságtételt helyüket elfoglalva hallgassák figyelemmel. Péter apostol második levelének harmadik részének 8-tól a 18-ig terjedő verseiből eképpen szól hozzánk Isten igéje. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem az, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. A mi Úrunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levélben, mikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek téveigései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. És alapigeként szeretném hozzáolvasni ehhez Lukács evangéliumának 17. részéből a 20. és 21. verse, ahogyan így szól hozzánk az Isten igéje. Amikor a farizeusok megkérdezték Jézust, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik.
Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem mondhatják, íme itt vagy íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van. Amen.
Kedves testvérek, nem tudom, hogy így az esztendő utolsó napján ki hogy éli meg az éveknek a múlását, akár egy születésnap, akár bármilyen ünnep, de hát legfőképpen az év utolsó napja, amikor az idő múlásával szembesül az ember, talán sokunkban keserűséget is ébreszthet. Nem feltétlenül azért, mert azt mondjuk, hogy idősebbek lettünk egy évvel, hanem legalábbis én így érzem, hogy minél idősebb vagyok, annál rohanóbbnak érzem az életet. Gyerekkoromban még két karácsony között végtelen hosszúnak tűnt az idő. Hát ezt most már nem mondhatom el, mert szinte úgy érzem, hogy két karácsony, mintha egymásba érne, és annyira gyorsan telik az idő számomra. Biztosan azért van ez, mert egyre több teendője, dolga van az embernek, akár a családjában, akár a szolgálatában, és hát minél jobban besűrűsödik az embernek az élete, annál rohanóbbnak érzi, annál jobban úgy érzi, hogy semmire sem maradt ideje. Nem tudom, hogy melyikőtök hallotta már ezt a példázatot, amivel fizika órán szokták a gyerekeknek szemléltetni Einsteinnek a relativitás elméletét. Einstein volt az a fizikus, aki azt megállapította, vagy legalábbis ő erre a következtetésre jutott, hogy az idő nem mindenkinek egyformán telik. Ő azt mondta, hogy aki gyorsabban halad, annak lassabban telik az idő. És egy olyan példázattal szokták ezt szemléltetni, hogy van egy ikerpár, az ikerpár egyik fele, az egyik testvér a Földön marad, a másik pedig egy űrhajóval, fénysebességgel elhagyja a Földet. És ez a másik testvér, aki elhagyta a Földet, egy-két hét leforgása után visszajön, és mikor visszajön, azt veszi észre, hogy az ő ikertestvére megöregedett. Egy öreg embert lát maga mellett, aki az ő számára két hét alatt öregedett több évtizedet. És ezzel magyarázták, hogy ha fénysebességre föl tudna az ember gyorsulni, akkor lelassulna számára az idő. Egy-két hét alatt évek telnének el. Nem tudom, hogy ez így van-e, valószínűleg ezt nem is fogja az ember soha megtudni, mert fénysebességgel nem fogunk tudni utazni, de mégis olyan tanulság jön ebből le, hogy ha valaki nagyon gyorsan halad, annak számára lassabban telik az idő. Hát ez mintha cáfolna bennünket, hiszen az előbb arról beszéltem, hogy minél rohanóbb a világ, annál jobban úgy érezzük, hogy az idő is rohan. De úgy belegondoltam, hogy hát az a testvér, aki itt maradt a Földön, lehet, hogy az ő számára rohant igazán az élet. Hiszen ő benne maradt a gondokban, benne maradt a problémákban, ott volt a mindennapi élet minden nyűgje baja, míg a másik testvér egy kapszulában, egy dobozban ült valahol a világűrben. És tényleg azt láthatjuk, hogy nem csoda, hogy megöregedett ez a testvér, hiszen neki kellett elhordozni azokat a problémákat, amit a másik testvér is itt hagyhatott rá ebben a földi életben. Tehát rohan fölöttünk az idő. És úgy érezzük, hogy nem vagyunk mi erre hatással. Nem tudjuk befolyásolni, hogy mi történik, mit hoz számunkra a jövő, hanem egyet tudunk tenni, hogy akár ünnepek alkalmával, akár bármikor, amikor úgy érezzük, hogy szükséges, hogy megálljunk, akkor időnként megállunk, elcsendesedünk és elgondolkozunk rajta, hogy mi az, amit eddig megtettünk az életben, és mi az, ami ezután vár ránk, mi az, amit hozhat számunkra a jövő. Egy ilyen alkalmon vagyunk most is együtt, amikor körülöttünk talán puffognak a petárdák, meg a tűzijátékok, meg egyre magasabb alkoholtartalommal szédelegnek az emberek az utcán, és számunkra mégis az a fontos, hogy az Isten jelenlétében megálljunk, és elcsendesedjünk. És akkor, amikor a rohanó időről gondolkozunk, és megállunk az Úristen előtt, akkor úgy érezzük, hogy megállt az idő. Nem tudom, hogy szoktátok-e úgy érezni egy imádság közben, hogy mennyire el tud menni az ember fölött az idő. Valahogy úgy, mint az az iker, aki elhagyta ezt a világot egy űrhajóval, és elveszítette az idő érzékét is. Amikor az Isten jelenlétében vagyunk, és igazán elmélyülten megállunk előtte csendességünkben, akkor nem számoljuk a perceket. Senki nem nézi imádság közben az óráját, hogy mennyi az idő, hova kell még sietnem, mert az Úristen akkor azt mondja, hogy most csak én velem foglalkozz, én megállítom az időt a számodra. Semmi olyanról nem fogsz lemaradni, ami fontosabb lenne a te számodra. És valahogy az esztendő utolsó napja is egy ilyen alkalomnak kell, hogy legyen. Le tudjuk tenni az otthoni problémáinkat, le tudjuk tenni az otthon várakozó vendégeknek a gondolatát, és tényleg azzal tudjunk foglalkozni, hogy honnan jöttünk, és hová megyünk. Mert hát egy ilyen alkalom az a számadásnak az alkalma. Ezt biztos mindenhol el fogják mondani minden óévi Isten tisztelete, hogy ilyenkor számadást kell, hogy vessünk az elmúlt évvel. És valóban így van ez, mert szükséges az, hogy az ember ki szabjon maga elé egy irányt, ahhoz időnként meg kell állni visszatekinteni, hogy honnan is jöttem. Akárha az ember leél mondjuk egy néhány évtizedet, mondjuk mint én magam, és 30 évet mikor betöltöttem, akkor éreztem úgy, hogy na most érdemes megfordulni és visszanézni azt, hogy mi az, amit máshogy kellett volna csinálnom, viszont abból már tudok tanulni, hogy a jövőbe ezt a hibát ne kövessem el. És az év utolsó napja is ilyen, hogy visszanézünk arra, hogy az elmúlt éven mit csináltunk jól, mit nem csináltunk jól, mi az, amit máshogy kell tennünk, és legfőképpen emlékezzünk meg arról, hogy hol tapasztaltuk meg az Úristennek a segítségét, hol láttuk azt az évnek a különböző időszakaiban, amikor az Úristen az ő kezével belenyúlt az életünk folyásába, akár a gyülekezeti életnek a folyásába is. Tartsunk hát tehát számadást, és mondhatnánk azt, hogy emberileg sok értelme ennek nincsen. Mert ha visszatekintünk az évre, akkor azt láthatjuk, hogy hát egy csomó olyan dolog történt velünk, amire mi magunk nem voltunk hatással, nem tudtuk volna megváltoztatni, viszont ezekből a hiányokból, ezekből a negatív emlékekből kifolyólag az embernek a jövőre vonatkozóan van valami elvárása, viszont ott is látja azt, hogy azt sem fogom tudni megváltoztatni. Nem leszek rá hatással, hogy a jövőm hogyan fog alakulni. Mert emberi számítás szerint a múltra alapozom azt, hogy a jövőtől mit várhatok, mit remélhetek a jövő évtől, akárha csak egy év távlatába tekintünk előre. Tudjuk azt, hogy mi az, ami nem következett be az életünkben, az elmúlt évben, és ebből kifolyólag tudjuk azt, hogy mire lenne szükségünk a következő évben, és jól lehet, látjuk azt, hogy mi magunk emberileg ezért nem tudunk tenni semmit. Első rendben azt mondja most nekünk az Úristen, hogy tekintsünk bele a mi lelkünk mélységébe, a szívünkbe, hogy hogyan jöttünk be most ezen a templom ajtón. Ilyenkor új év előtt mindenki fogadalmakat szokott tenni, hogy majd leszokok a dohányzásról, meg az italról, meg a játékszenvedélyről, meg nem fogok annyi pénzt költeni fölösleges dolgokra, meg ki tudja még ki milyen fogadalmakat tesz, aztán jól tudjuk, hogy nem lesz ezekből semmi, nem fog megváltozni semmi. De valamennyiünknek a szívében van valami vágy, hogy miben szeretnénk változást látni a jövő évvel kapcsolatban. És én arra kérlek most valamennyiütöket, hogy nézzetek a szívetekbe, hogy mivel jöttetek be, mit szeretnétek a jövő éven. Családi problémáknak a rendbe jövetelét, anyagi helyzetnek a rendbe jövetelét, az egészségeteknek a megváltozását, hogy javulás következzen be, vagy éppen egy olyan szomszéd, vagy barát, vagy régi ismerős, akivel haragban vagytok, azzal jó lenne kibékülni. Jó lenne, ha talán ő tenné meg az első lépést felétek. Rengeteg olyan dolog van az ember szívében, amiben változást akarhat. És láthatjuk azt, hogy ha számot vetettetek ezekkel a kívánságokkal, akkor hányan tudjátok azt mondani, hogy valóban tudtok bízni abban, hogy ez meg fog változni a jövőben. Hogy rendbe jön a családi élet, hogy bekövetkezik a gyógyulás, rendbe jön az anyagi élet, rendbe jönnek az elromlott emberi kapcsolatok. Hányan tudunk ebben bízni? Vagy csak mint vágyálom van a szívünkben, és úgy vagyunk vele, hogy következő szilveszterkor is ugyanez lesz a mi szívünkben, mert tudjuk, hogy a jövő év sem fogja elhozni ennek a beteljesedését. Testvérek, azt mondja az ige, hogy azért van ez az elcsigázottság bennünk, azért van ez a reménytelenség bennünk egy évnek a végén, azért van az, hogy minden gondolatunkat valahogy utopisztikusnak gondoljuk, ami úgysem fog bekövetkezni, mert igazából nem azt kérjük, amire nekünk valóban szükségünk lenne. Van egy történet az evangéliumokban, amikor Jézus meglátogatja Máriát és Mártát, és ugye Mária sürgölődik, forgolódik a konyhában, hogy a vendégnek mindent előteremtsen az asztalra, még, vagyis hát ugye Márta az, aki forog, Mária pedig hallgatja Jézus Krisztusnak a szavát. Ő minthogyha nem csinálna semmit. És azt mondja neki Jézus, hogy Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség igazán, valójában csak egyre. És hogy mi ez az egy, erről szól ma az Úristen igéje az év utolsó napján. A szükséges egyről. Nem tudom, hogy hány ige hirdetést hallottatok így az ünnepek alatt. Az én szívemre azt helyezte az Úristen adventben, és arról szolgált, amit közöttetek is, hogy vizsgáljam meg, hogy nekem magamnak szükségem van-e a karácsony csodájára, Jézus Krisztusra. Tényleg szükségem van-e, mint megváltóra. Szükséges-e az, hogy megváltott életem legyen? Vagy úgy gondolom, hogy nincs annyi bűnöm, hogy erre szükség lenne? Hogy tudok-e örülni valóban annak az ajándéknak, amit az Úristen karácsonykor adott? Hogy tényleg úgy érzem, hogy semmi más nem kell az én életembe, csak Jézus Krisztusnak a megszületése. És ha most úgy jöttünk ide, hogy egyéb szükségeket látunk a szívünkben, hogy még ennek, annak vagy amannak be kéne következni, hogy boldogok lehessünk, akkor én úgy gondolom, hogy ezt a karácsonyi ajándékot mi nagyon gyorsan ott felejtettük a fa alatt. Eltelt egy hét, és már nem is az a fontos számunkra, hogy Krisztus megváltott bennünket, hanem kőfalként magasodik előttünk a következő év a minden nehézségével, és úgy gondoljuk, hogy mennyi szükségünk van még. Mennyi olyan dolog van még, aminek be kellene, hogy következzen az életünkbe, hogy beteljesedjen, hogy kiteljesedettebb életet élhessünk. Azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus az egyetlen, amire szükségünk van. Szükségünk volt rá ezen az éven is, erre kellett rádöbbennünk adventben és karácsonykor, és a jövő éven is csak egyedül őrá lenne szükségünk. Semmi másra, hanem egyedül Krisztus szeretetét kellene, hogy érezzük egész éven. Krisztusnak a megváltásában kellene, hogy fürdőzzünk egész éven. Mert az embernek más hiánya nincsen. Ez az egyetlen űr, ami benne van a szívében, és ez az, amit egyéb dolgokkal próbál rendszeresen kitölteni. Isten népe nem adhatja alább az év utolsó napján sem, mint hogy azt kéri a maga számára, hogy jövőre is Krisztust kaphassa meg ajándékként, és Krisztusban Isten országát. Azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztusban jött közel hozzánk az Isten országa. Benne jött el az Isten országa. És nem kérhetünk kevesebbet most sem, hogy jöjjön el az Isten országa, ahogy azt a mi atyánkban nap mint nap kérjük. Valóban ez lehet a mi szívünk egyetlen és legfőbb vágya, hogy az Isten országa közel jöhessen hozzánk. És hogy miért ez az utolsó lehet, ami eszünkbe jut, mint vágy, hogy az Isten országa jövőre jöjjön el. Talán azért, mert ennek a bekövetkeztével számolunk legkevésbé. Talán hamarabb gondoljuk azt, hogy rendbe jönnek a családi dolgaink, vagy éppen az egészségünk, mint azt, hogy eljöjjön közénk az Isten országa. Pedig az Úristen azt mondja, hogy az ő országa közelebb van hozzánk, mint mi magunk gondolnánk. És nem passzív megfigyelői vagyunk az Úristen országának az eljövetelének, hanem aktív részeseivé akar tenni bennünket. Nem a világ vége várásáról van itt szó. Nem arról van szó, hogy az Isten országa majd akkor fog eljönni, amikor, ahogy olvassuk az igében, az elemek recsegve, ropogva elmúlnak, mert azt mondja az ige, hogy az Isten országa közöttetek van, az eredeti görög szerint úgy van, hogy bennetek van. Az Isten országa bennetek van. Isten országának a téves értelmezése az, amikor valaki úgy gondol vele, hogy ott az majd csak a világ végén fog eljönni. Évezredek során tették tévesen az emberek azt, hogy az Isten országát olyan módon próbálták meg értelmezni, hogy ez földrajzilag meghatározható, hogy hol van. A zsidó nép Krisztus születés előtt évezredeken keresztül úgy várta a messiásnak az eljövetelét, hogy az egy olyan uralmat fog kialakítani a földön, amelynek vannak határai, és azon belül a messiás egyeduralkodó lesz, és majd a külső népek is oda fognak jönni elé leborulni. És ez lesz majd az Istennek az az országa, amit prófétákon keresztül jövendőlt. A zsidók egyességben van egy olyan imádság, amit úgy hívnak, hogy a 18-as imádság, és az ortodox zsidók a mai napig naponta kétszer elimádkozzák az Isten országáért, hogy minél hamarabb jöjjön el. Ők még mindig ezt az Isten országát várják, amelyiknek földrajzi, kiterjedése, geometriai alakja van, amelyik meghatározható helyileg, hogy hol van. Aztán volt a történelemben, amikor zelóta felkelő fegyveresek próbálták meg úgy siettetni ennek az országnak az eljövetelét, hogy az elnyomó hatalmak képviselőit megölték titokban. Ugye egy ilyen zelóta csoportnak a tagja volt maga Júdás is, az egyik tanítványa Jézus Krisztusnak. És ma sincs ez más, hogy mert ma is vannak, akik siettetik az Isten országának az eljövetelét olyan formában, hogy ez meghatározható legyen. Nem olyan régen engem fölkerestek Jehova tanúi képviselői, akik szívesen szokták ezt hangoztatni, hogy jön majd egy királyság, ugye az ő templomukat királyságteremnek is hívják, amelyiknek ugye geometriai kiterjedése van. Erre a teremtett világra korlátozódik ez az Isten országa, amit ők várnak. És azt kérdezték meg tőlem első renden, hogy mikor én imádkozom az úri imádságot, és azt mondom, hogy jöjjön el a te országod, akkor én mire gondolok? És én úgy mondtam nekik, hogy ez azért nem annyira egyszerű dolog elmondani, hogy mire gondol az ember, mert nagyon sokan emiatt kerülnek téves értelmezésben, mert az Isten országa eljövetelét úgy várják, hogy jaj, jöjjön már el a világvége, amikor megtörténik az új teremtés, nem lesz halál, meg jaj, kiáltás, meg fájdalom, de nem. Azt mondja nekünk ma az ige, hogy az Isten országa bennünk van, és ez kell a szívünk legfőbb vágyának lenni, hogy ez az ország, ez kiteljesedjen elsősorban bennünk. Tehát mikor én azt imádkozom az Úr imádságban, hogy jöjjön el a te országod, akkor nem mást kérek az Úristentől, mint hogy az én szívemben kiteljesedjen az ő uralma. Mert az úrság az ő uralmát jelenti. És sajnos minden nap azt látom, hogy ez az uralom ez nem teljesedhet ki. És elsősorban én miattam, mert nem hagyom. Nem az Isten uralma alatt van a gondolatom, a cselekedeteim, a beszédem, és ezért kell minden nap kérnem, hogy jöjjön el az ő országa, hogy jobban jöjjön el az ő uralma az én szívemben. Mert az Isten országa én bennem van. Az Isten országa elsősorban akkor válik láthatóvá, hogyha egyenként minden egyes hívő az Isten uralma alá tudna kerülni. Azt mondja tehát az Úr Jézus is, hogy az Isten országa bennetek van. És ez nem egy helyileg meghatározható ország, hanem ez inkább Isten uralkodásának a folyamatát, az eseményét jelenti. És ez nem a jövő időben következik be, hanem ez jelen való. Ez mostani valóság kell, hogy legyen. Amikor az úri imádságban naponta elimádkozzuk, akkor is úgy kell erre gondolnunk, hogy nem a jövőben, hanem a jelenben történjen meg Isten országának az eljövetele. Elsőrenden az én életemben, a másik testvérnek az életében is, az egyháznak az életében. Miért van erre szükség? Mikor olvassuk a Bibliában azt, hogy miről lehet felismerni, hogy az Isten országa megérkezett, Keresztelő János tanítványai is ugye megjelennek Jézusnál, hogy honnan tudjuk, hogy te vagy a igazi messiás, és ugye mondja, hogy hát mondjátok el annak, aki küldött, hogy a süketek hallanak, a sánták járnak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Jézus cselekedeteink keresztül lett nyilvánvaló az, hogy az Isten országa valóban közénk érkezett. És Jézus meghalt, érettünk, fölment a mennybe, hogy elküldhesse az ő szent lelkét, és általa bennünk lehessen, és a mi cselekedeteink által lehessen most már látható az Isten országának a közelsége ebben a világban. Ezért van erre szükség, hogy az Isten országa eljöjjön, hogy kérjük az Isten országának a közelettét, hogy mi magunk legyünk alkalmasak arra, hogy láthatóvá tegyük ebben a világban az Istennek az uralmát. És hogyha visszatekintünk az elmúlt esztendőre, akkor azt látjuk, hogy ez nem volt maradéktalan. Mert nem engedjük sokszor azt, hogy az Úristen uralkodjon a mi szívünk felett, nem azt látják rajtunk, hogy az Isten népéhez tartozunk, lehet, hogy éppen olyan dolgokat mondunk, vagy cselekszünk, amivel megbotránkoztatunk másokat, és nem azt látják rajtunk, hogy az Isten irányítaná a mi cselekedeteinket és a mi gondolatainkat. És ilyenkor kell bűnbánattal megállni, Úr, imádságban elmondjuk azt is, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket. Valóban meg kell, hogy bocsáss a mi vétkeinket, mert megint nem engedtük, hogy az ő országa kiteljesedjen. Ha erre az évre visszatekintünk, hiszen számadás napja van ma, akkor láthatjuk azt, hogy bizony hiával van az Isten országának a kiteljesedése. Bár van, amiért hálát adjunk. Akár a gyülekezeti életben is, hogyha megnézzük azt, hogy lett egy templom telkünk, ha lehet azt mondani, ezen az éven talán sokkal nagyobb reménységünk van afelé, hogy ez a gyülekezet önállóvá válik. Sokkal nagyobb reménységünk van arra, hogy ez a gyülekezet növekedni fog. Vannak, akik már úgy gondolnak ránk, hogy még templom padot is tudtak nekünk adományozni. Ezek mind-mind az Isten országának a jelei. Közel jött az Isten országa. Ezek nem emberi érdemek. Nem emberi érdem egy gyülekezet növekedése, egy templomnak a felépítésének az elkezdése, a folytatása és a befejezése. De láthatjuk azt, hogy mennyi mindenre juthattunk volna, ha mi magunk képesebbek és alkalmasabbak lettünk volna arra, hogy az Istennek az uralmát engedjük a mi szívünk fölött. Hogyha komolyan gondoltuk volna azokat a szavakat az úri imádságban, hogy jöjjön el a te országod. Azt kéri tőlünk az Úristen, hogy most, amikor az idő múlása fölött sopánkodunk, és bánkodunk amiatt, hogy mennyi minden jó dolog megtörténhetett volna, de nem történt meg, és mindegy, majd áltatjuk magunkat is azzal, hogy majd eljön egyszer a világ vége, meg az Isten országa, és akkor majd minden megváltozik, és akkor próbáljuk mindenféle jelekből ezt kikövetkeztetni, hogy ez mikor fog megtörténni. Azt mondja nekünk ma az ige, hogy időpontok számítgatása helyett inkább a kegyes életet próbáljuk meg gyakorolni. Inkább azt próbáljuk meg, hogy az Isten uralmát jobban kiteljesedésre engedjük a jövő éven, a mi életünkben is. Ne türelmetlenkedjünk, ne siettessük az Istennek a munkáját, hanem mi magunk tegyünk érte. Hiszen az Úristen az ő munkáját rajtunk keresztül, rajtam és rajtatok keresztül akarja elvégezni ebben a világban. És ennek egyetlen egy kritériuma, követelménye van, hogy mi magunk engedjük, hogy uralkodjon a mi életünkben. Nem elspiritualizálni szeretném én ezt a kérdést, hogy most csak lelki dolgokat kérhet az ember. Lelki dolgokért adhat hálát egy múlt évre visszatekintve, és csak lelki dolgokat kérhet a jövőre tekintve. De látnunk kell az, hogy csak ott történik fizikailag is változás, csak ott történik életmódban, életminőségben változás, ahol először a lelkek megtisztulnak. Hiszen ahol az Úristen elvégzi az ő lelkével a munkáját, ott nem csak a szívek tisztulnak meg, hanem ott az éhezők is megelégítetnek. Ott a betegek is gyógyulnak. Ott haragoskodások fordulnak át barátsággá, széthullott családok ismét egymásra találnak, betegségekből gyógyulnak föl emberek. De ehhez az kell, hogy a szívek tisztuljanak meg legelőször. Éppen ezért nem kérhetünk semmi mást, mert a szívek tisztaságán múlik minden egyébnek a megléte. És hogyha mi a következményekért kezdünk el könyörögni, akkor nem jó úton járunk. Minden egyéb dolog, amit úgy gondoljuk, hogy nekünk erre szükségünk van, vagy szükségünk lett volna, az mind-mind az Isten országának a következménye. És nekünk ezért kell elsősorban az Úristennek az uralmáért könyörögnünk. Nem valami olcsó vigasz akar ez lenni a számunkra, hogy kérjünk olyat, ami úgysem kézzel fogható. Hiszen talán vádolhatják a keresztény hívő embert azzal, hogy olyan dolgokért könyörgünk, meg olyan dolgokért adunk hálát, amit a világ fiai nem is látnak. És ez valóban így is van. Ők nem látják azt, ők nem értik azt az örömöt, amit az ember az Isten közelében ér, és nem tudják megérteni azt, hogy igazából, ha az ember az Úristen közelében tudja élni minden egyes hétköznapját, és ezen a reménységgel tud átlépni egy következő esztendőben, akkor egy olyan dolgot tudok a magaménak, amit igazából másnak nem tudok megmutatni. Egy módon, a saját életemmel. Ahogyan elhordom a szenvedéseimet, ahogyan zúgolódás nélkül hajtom a fejemet az Úristennek az igájában. És ezen az egy módon tudom láthatóvá tenni azt a dolgot, amért én nap mint nap kell, hogy könyörögjek. És amikor visszagondolunk az elmúlt esztendőnek a történéseire, és ahogy említettem, hogy konkrét dolgokért is tudunk hálát adni, akkor meg kell látni a mulasztásainkat, meg kell látni azt, hogy megint csak az Isten kegyelme volt az, ami bennünket elsegített december 31-éig. Én el szoktam mondani konfirmandusoknak és egyéb fórumokon is, amikor az egyházzal kapcsolatos dolgok szóba kerülnek, hogy az Isten kegyelme látszik azon, hogy 2000 év óta ez az egyház működik. És nem azért, mert külön emberek alkotják, mint bárhol máshol a világon lennének. Ugyanolyan marakodó, szenvedő, problémákkal küzdő emberek vagyunk mi is valamennyien. És pontosan ezen látszik meg az Úristen kegyelme, hogy még mindig működik ez a szervezet. Egy politikai párt ilyen emberekből régen széthullik, és láthatjuk is a történelemben, hogy nincsen 2000 éves civil szervezet. Mert minden egyes emberi közösség a saját gyarlósága miatt az atomjaira hullik. És ez az egyház, akár csak a mi gyülekezetünket nézzük, hiszen a gyülekezetben az egyház minden jellemzője benne van, a gyülekezetünk is csak azért van még meg, mert az Isten kegyelme még mindig egybe tartja. Terve volt vele, amikor az Úristen a világ teremtése előtt kigondolta ide ezt a gyülekezetet, és terve van vele a jövőre nézve is. És nekünk ez a dolgunk, hogy ezért könyörögjünk, hogy az Istennek az országa mind jobban láthatóvá váljon bennünk, és ebben a gyülekezetben egyaránt. És olyan jó, mikor erről az ember bizonyságot tud tenni, hogy ebből a kegyelemből élhettem meg, én, mint gyülekezeti tag, ezt az évet. Mert ha visszagondolok, hogy hányszor, hányféleképpen, akár akaratomon kívül megtettem dolgokat azért, hogy az Isten országa ne teljesedjen ki ebbe a gyülekezetben sem. És erre a kegyelemre alapozhatjuk azt, amikor a jövő évre vonatkozólag kérünk valamit. Tudjuk azt, hogy az Isten nem vonja meg tőlünk a kegyelmét. Viszont oda kell hajtsuk a fejünket az évnek az utolsó napján is. El kell fogadnunk azt a kegyelmet, amivel megtartott bennünket. Kérni kell tőle azt a kegyelmet, amivel átmehetünk a jövő esztendőre. Kérni kell tőle azt, hogy mindig azt érezzük fontosnak, hogy Krisztus uralkodjon az életünkben, mert ha alább adjuk, akkor nem fogunk egyről a kettőre haladni. Se a magánéletünkben, se a gyülekezeti életünkben. Ha bármi mást Krisztus uralma elé helyezünk, fontossági sorrendben, akkor nem fog meglátszani az Isten országa Monori erdőn sem, és máshol sem, ahol emberileg gondolkozunk. Legyen ezért hát dicsőség most is, és az örökké valóságban is. Olyan jó olvasni Péter levelében azt, hogy ő is egy olyan gyülekezetnek írta ezt a levelet, ahol azt várták, hogy majd az egek recsegve ropogva mindjárt el fognak múlni, bekövetkezik a világvége, és jön az új teremtés, és azt mondja Péter, hogy ne az idő számítgatásával foglalkozzatok, mert az Istennek az ezer év annyi, mint egy nap, az egy nap meg, mint az ezer év. Nem az években kell gondolkozni, hanem elsősorban kegyes életet gyakoroljatok. A mindennapi élettel foglalkozzatok. Sokszor szoktuk hangoztatni ezt a mai mondást, hogy élj a mának. Na ez az egy, amiben meg kellene fogadnunk ezt. Ne úgy éljünk a mának, hogy nem gondolkozunk a jövő felől, hanem úgy éljünk a mának, hogy a mai napon megteendő, fontos cselekedetek, amit az Isten ránk bízott, azt tegyük meg. Ne a holnapi nap ajándékait akarjuk már most birtokolni, hanem tudjuk azt, hogy az Isten ma, most, ezen a helyen bízott ránk szolgálatot, feladatot. Ezt kell, hogy megcselekedjük. És jövőre is az új eget és az új földet várjuk. Amikor politikai pártokra szavaznak az emberek, akkor mindig van valami elképzelésük, hogy minek kellene megváltozni. És általában, amikor megválasztanak az emberek egy új pártot, megalakul az új kormány, akkor azt mondják, hogy na ez se külön, mint a többi, ugyanolyan rosszul működik ez is, ugyanúgy nem foglalkozik a kisemberrel, stb. Ismerjük ezeket a problémákat. És az Úristen azt mondja, hogy jövőre is az új eget és az új földet várjuk, ő viszont ránk helyezi a felelősségnek a súlyát. Nem szavaztunk az Úristenre, hanem az Úristen kiválasztott bennünket. És mi vagyunk az ő szövetségének a tagjai, akin keresztül meg akarja valósítani ebben a világban mindazt, amit mi azt várjuk, hogy ölvetett kézzel majd ő megteszi, miközben mi várjuk. Nem, hanem ennek a felelősségét akarja ránk bízni az Isten. Hogy vessünk számot azzal, hogy mit mulasztottunk ezen az éven, és kérjük el tőle azt, hogy jövőre milyen feladatokat bíz ránk. Monori erdő gyülekezete nagy feladatok előtt áll. Ezt nagyon sokszor el szoktuk mondani, és nem véletlenül. Súlyos, nehéz feladatok, ami elsősorban felelősséggel jár. Nem a fizikai része a fárasztó a dolognak, hanem az, hogy miközben építünk egy gyülekezetet, mi magunk megtanuljunk embernek maradni benne. Miközben építünk egy gyülekezetet, mi magunk ne forduljunk ki a hívő mi voltunkból. Miközben építünk egy gyülekezetet, fontos legyen még mindig ugyanúgy számunkra az a másik testvér, akivel annak idején lehet, hogy másod vagy harmad magammal ültem ott egy napközi otthonnak az étkezőjében. Miközben építem a gyülekezetet, fontos legyen számomra az az ember is, aki most még be sem akar jönni egy templomajtón, mert tudjam azt, hogy ez az Isten országának a kiteljesedése. Amikor azt látom, hogy akár csak egyel többen vagyunk a gyülekezetben. Amikor azt látom, hogy valakinek bizonyságot tettem, és elkezdett gondolkozni rajta. Lehet, hogy nem fog a jövő vasárnaptól még templomba jönni, de valamit elkezdett az Úristen az ő szívében is. És ez a fontos, mert ekkor látom azt, hogy igen, ő valamit megérzett az Isten országának a közelségéből, és mindezt azért, mert én engedtem, hogy az Úristen rajtam keresztül jelenítse meg előttem. Azt kéri az Úristen ma tőletek és tőlem, hogy engedjük azt, hogy bennünk legyen a jövőjében. Adjunk neki hálát megállva visszatekintve, hogy növekedhetett az ő országa Manori erdőn is, hiszen láthattuk és nem tagadhatjuk azt, hogy mennyi ajándékkal ajándékozott meg bennünket, és ugyanakkor erre alapozva ne legyünk türelmetlenek a jövőre való tekintettel sem. Hiszen hányan vagyunk úgy, hogy legyintünk, hogy ó, hát elhagyott bennünket az Isten is, talán kevésbé munkálkodik közöttünk. Nem, mindig vissza tudjunk oda tekinteni évekkel ezelőtti csodákra is, hogyha az Úristen egyszer megtette az én életemben, vagy megtette a gyülekezet életében is, akkor tudjak arra alapozni, hogy a jövőben is meg fogja ugyanezt tenni. És ne legyek türelmetlen, mert az Úristennek a kezében van az idő, az ő szemében egy nap annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap, és én tőlem semmi mást nem vár és nem kér, mint hogy mikor megállok előtte imádsággal, hogy jöjjön el a te országod, akkor valóban bennem legyen ez a készség és ez az engedelmesség. És adja az Úristen, hogy valóban még közelebb jöhessen hozzánk a 2012-es esztendőben az ő országa. Adja ő, hogy így lehessen. És ezért hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk hozzá. Szerető mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, annyira jó a te igédben fürdőzni, és olyan jó tudni azt, hogy te tudsz a mi szívünk gondolatairól. Te látod azt, hogy milyen gondolatokkal jöttünk a templomba, hogy milyen vágyaink vannak akár a jövőre nézve, és te látod azt, hogy milyen hiány érzeteink vannak, hogy úgy érezzük, hogy dolgoknak meg kellett volna, hogy történjen, és nem történtek meg, vagy éppen olyan dolgok történtek velünk, amit egyáltalán nem szerettünk volna. Köszönjük neked, Urunk, hogy te rámutattál a mai igéden keresztül, hogy nem a külső környezeti dolgok alakulása az, ami fontos, hanem az egy fontos, amivel karácsonykor megajándékoztál bennünket. A te egyszülött fiadban hozzánk közel jött országod az, ami fontos kell, hogy legyen a számunkra. Tudjuk, Urunk, hogy nem vagyunk teljesen a magaslatán ennek a hitnek. Hányszor és hányszor hiával mutatkozunk ennek a hitnek, hiszen ebben a világban élünk, és valóban nagyon nehéz egy láthatatlan Isten láthatatlan országában hinni. De tudjuk, Urunk, hogy te tudsz a te szent lelked által hitet adni, te tudod növelni a mi hitünket, és te tudod megmutatni, hogy ez az ország nem láthatatlan, hanem látható. A te országod úgy válik láthatóvá, hogy mi megengedjük azt, hogy te munkáld azt a mi életünkön keresztül. Így állunk meg előtted elsősorban bűnbánattal, hogy hányszor mulasztottuk el a te országod munkálását ebben az esztendőben. Hányszor hoztunk szégyent a te nevedre a mi viselkedésünkkel, beszédünkkel, cselekedeteinkkel vagy mulasztásainkkal. Hányszor volt az, hogy nem gondoltunk te veled, nem az országodat tartottuk fontosnak, hanem világi célokat hajszoltunk. De hálát adunk neked, hogy a te kegyelmedből mégis annyi jóban részeltettél minket. Köszönjük neked azt, hogy templom telket adtál nekünk ajándékul. Köszönjük neked azt, hogy növekvő gyülekezetet láthatunk magunk körül, még akkor is, hogyha mi sokszor emberileg megpróbálunk mindent megtenni akaratlanul is azért, hogy ez a növekedés ne történjék meg. De te látod, Urunk, hogy szívünknek a mélyén mégis az a szándék van, hogy hagyj növekedhessen ez a gyülekezet, hogy hagyj hirdesse a te dicsőségedet itt Manori erdőn, és láthatóvá váljék a te országod. Így kérünk téged a jövőre nézve. Elsőrenden azért, hogy a te országod közel jöhessen a mi szívünkbe, hogy átengedjük magunkat a te uralkodásodnak, hogy alkalmassá legyünk arra, hogy megjelenítsünk téged Manori erdő lakosai előtt, egymás előtt, és olyan jó lenne, ha ezt valóban minden nap meg tudnánk élni. De kérünk téged, Urunk, hogy ebből kifolyólag segíts meg bennünket mindabban, ami szükséges az életünkhöz, a jövő esztendőben is. Segíts minket, hogy egészségünk növekedjék, segíts minket abban, hogy családi problémáink rendeződni tudjanak. Segíts minket minden olyan problémával, Urunk, aminek emberileg nem látnánk a megoldását. De tudjuk azt, hogy ha elsősorban betöltekezünk Te veled, akkor minden egyéb probléma eltörpül ebben a világban. Kérünk Téged, hogy bocsáss meg, hogyha ok nélkül siettetni akarnánk a Te munkádat. Te tudod, Urunk, hogy a Te kegyelmed jele az, hogy még nincsen végünk, hogy még nem jött el a végítélet, hiszen nem vagyunk még készen mi magunk sem. Bár sokszor úgy gondoljuk, hogy készen állunk. De Te látod, Urunk, hogy mennyire gyarló a mi szívünk, és mennyire hiával vagyunk a Te dicsőségednek. Kérünk Téged, hogy így segíts bennünket növekedéssel, áld meg azokat a testvéreinket, akik most nincsenek közöttünk, akár betegségük miatt, akár bármi más miatt, vagy akár vendégfogadás miatt, hiszen ilyenkor olyan sokan meglátogatják egymást, rokonok, családtagok, áld meg őket, valamennyi őket, ahol vannak. Mutasd meg, Urunk, hogy a templom falain kívül is ér ennek a gyülekezetnek a karja, amelyik a Te hitedből táplálkozik. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg és szentelj meg bennünket, növelj bennünket a benned való szeretetben és kegyes életben. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy az új év első napján is lesz holnapi napon Isten tisztelet reggel 8 órakor, ha túlságosan soká nem lesznek föl, és nem jelent majd problémát a korán fölkelés, bár egy sima közvasárnapon is elég megterhelőnek tűnik, de ilyenkor talán még jobban. Mégis azért hirdetem, hogy az Úr házának ajtaja holnapi reggel is nyitva áll, ahol közösen kérhetjük az Úristen áldását a jövő évre nézve. És valóban én azt kívánom valamennyiüknek, hogy amikor évfélkor elénekeljük a himnuszt, és azt mondjuk, hogy Isten áld meg a magyart, akkor valóban ne elsősorban a jókedvre meg a bőségre gondoljunk, hanem az Isten országának a kiteljesedésére. A mi életünkben is, és minél többünk életében megtörténik ez, annál jobban a jókedvet és a bőséget fogjuk tapasztalni ennek a nemzetnek a soraiban is. És itt a hirdetések során szeretném én magam tolmácsolni azoknak a gyülekezeteknek az áldás kívánását, ahol legációban voltam karácsony másodnapján, Csalló közben, Apáca szakálláson, Lakszakálláson, Ekecsen és Bogya Gelléren voltam szolgálatban, ahol hát én tolmácsoltam a Monori Erdő és a Monori Kistemplomi gyülekezetnek az áldás kívánását. Elsősorban én szerettem volna oda menni legációba, hogy a karácsony üzenetét is ugye úgy tudjam vinni, hogy az Úristen evangéliuma előtt nincsenek országhatárok, és ezzel az örömmel a szívemben érkeztem oda, és hát ők nagyon kedvesen és szeretettel fogadtak, és kértek, hogy tolmácsoljam az ő áldás kívánásukat is a anyaországbeli gyülekezet minden egyes tagja számára is. Így kívánják valamennyiünk életére az Úristen áldását. Befejezésképpen énekeljük a 367. számú dicséretünket. Mind a 4 versét énekeljük el. Első verse így kezdődik, emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk.
Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Mennyből leszás együtt leszünk, lelkünk vigyázni meg ne szűnjön, felséges várástól feszüljön, az álmot üzd el készen állj, Krisztus nép jön a király. Azt mondta Jézus, jelen, új próba és új küzdelem, a hívők sorsa szüntelen, azért ne csüggedjünk, ne féljünk, az út rövid végére érünk, az álmot üzde készen állj, Krisztus népjön, jön a király. Éneklünk és a perc szalad, a nap mely nesztelen halad, az örök lét felé mutat, de még hangunk majd zengve szárnyal, hozsannás angyal karszavával, az álmot üzde készen állj, Krisztus népjön, jön a király. Ó, kérünk, Jézus jó úrunk, te szabd meg életünk utunk. Hány éjszakánk lesz, hány napunk, bölcs szíved, bölcsös meg szívünket, te ismered jó kis hitünket, küld szent sóvárgás nekünk, hogy majd, ha jössz, készen legyünk.
Kérjük egymás életére az Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen.